Moha bácsi meséi. Vasáskodók. Elmeséltem már, hogyan kaptam meg a pöttöndi kistörpétől, Cincértől a Robinsont. Megtanítottam őt a veszekedés művészetére. A regényt egymás után háromszor is elolvastam, azután kölcsön adtam pajtásomnak, Kutykurutynak. Főként azért adtam kölcsön, hogy majd elbeszélgethessek vele az én nagy titkomról. Az első olvasás után Kutykurutty is tüstént előről kezdte. Ezt azonban már nem vártam végig, hanem egy délután az őszi erdő mélyén megmondtam neki a nagy titkot. El akarok szökni otthonról, Robinson szigetére. Kutykurutty akkoriban már hónapok óta különösen viselkedett velem. Utasítgatott, rendelkezett, szinte parancsolgatott. Nem arra megyünk, hanem erre megyünk. Ne azt az ágat törd le, hanem ezt. Ne a kávészínű árpacukrot vedd meg, hanem a rózsaszínűt. S hogy ne zsörtölődjék, többnyire szót is fogadtam neki. Ezen a napon azonban olyasmit mondott, amit már nem tűrhettem el. Robinson szigetére csak akkor mehetsz, ha én megengedem. Én vagyok a sziget kapitánya. Annyira felháborodtam, hogy ezt kiáltottam. Akkor is elmegyek Robinson szigetére. Lássuk, ki mer észel megakadályozni benne. Néhány másodperc múlva összekapaszkodva hemperegtünk a fűben, én pedig azt üvöltöttem. Addig ugyan fel nem állsz, amíg ki nem jelentett, hogy nem vagy a sziget kapitánya. Még mindig azt hiszed, megtilthatod, hogy Robinson szigetére menjek? De hiába fektettem két vára, ezt fújtatta. Én vagyok a sziget kapitánya, megtiltom, hogy oda menj! Ekkor megszólalt fölöttünk egy hang. No, legalább azt is tudom már, hogy bolondok is élnek törpeházán. Földig Szakál bácsi állt mellettünk. Talpra szökkenve azt kiáltottam. Megtiltja, hogy Robinson szigetére menjek, basáskodik rajtam! Földig Szakál bácsi mosolyogva megsimogatott mindkettőnket. Hozzám pedig így szólt. Kutykurutty basáskodása semmiség. De ő is abba hagyja, mihelyt nem tűröd magad fölött az igazi nagy basáskodókat. Azzal tovalépegetett a bokrok között. Néhány nap múlva, amikor egy délben hazaértem az iskolából, nagyon finom sütemény illat csapta meg az orromat. Tudtam, hogy ilyenkor már ott áll a friss tészta a szobában a pohárszéken. Eszembe jutott, édesanyám megtiltotta, hogy közvetlenül ebéd előtt süteményt tegyünk. Magam is rosszaságnak tartottam, mégis belopakodtam a szobába. Diós meg mandulás habcsókok magas dombocskája volt a tálon, s már emeltem is egyet a szám felé. Ebben a pillanatban azonban beszólt valaki az ablakon. Micsoda szerencse! Földig Szakál bácsi állt az ablak előtt. Micsoda szerencse, hogy bekukucskáltam. Vagy talán helyes lett, hogy ebéd előtt és titokban habcsókot egyél? Szégyenkeztem is, haragudtam is magamra, és indulattal tört ki belőlem. Dehogy is helyeslem! No, akkor nézd meg jól azt a habcsókot a kezedben. Nem Kutykurutty, hanem ez a habcsók az igazi basáskodó. Még vigyorog is rajtad, amiért nem te parancsolsz neki, hanem ő parancsol neked. A habcsók hegyes csúcsa és redői csak ugyan vigyorgó arcocskára emlékeztettek. Nagyon megharagudtam, szégyeltem is magam, hát egyetlen roppantással morzsatömeggé változtattam markomban a habcsókot. De Földig Szakál bácsi nevetett. Nem a habcsókot kell szétmorzsolni, hanem az erődet kell összeszedni. Abban az esztendőben gyönyörű volt az ősz, és ebéd után általában kiszaladtam labdázni a falu végi rétre. Egy alkalommal Földig Szakál bácsival találkoztam, aki így szólt. Mondd csak, Moha, te helyes lett, hogy már ilyenkor tanulás előtt kiszaladja játszó rétre? Dehogy is helyeseltem, tudtam én jól, hogy helytelen estére hagyni a tanulást. Földig Szakál bácsi kivette kezemből a labdát, és pattogtatta a földön. Ejnye de jól pattan! De érted-e, hogy mit mond? Ezt pattogja. Csak látszad, hogy Moha visz engem? Én viszem Mohát. Csak látszad, hogy Moha pattogtat engem a réten? Én pattogtatom őt. Én parancsolok Mohának. Én basáskodom rajta. Hirtelen nagyon megkívántam, hogy ne legyen igaza a labdának. Elkaptam hát Földik Szakál bácsi elől, és hazafutottam tanulni. Amikor aztán elkészültem a leckéimmel, a nyugodt lelkiismeret örömével szaladtam vissza a rétre. Rossz érzés csak akkor kezdett éledezni bennem, amikor odakint ismét szócsatába keveredtem Handa Bandival. Azért mondom, hogy ismét, mert akkoriban gyakran összekaptam vele. Az összekapás nem bántott, hiszen mindig igazam volt. Az összekapást követő nyelvelést, karattyolást azonban igen szégyeltem. Ezen a napon Handa Bandi meg Kökörcsin az erdőn átjött a rétre. Handa Bandi egy szép nagy csiperke gombával a kezében, Kökörcsin meg könnyekkel az arcán lépkedett. Hogy mi történt, azt Kökörcsin panasza nélkül is kitaláltuk volna. A gombát Kökörcsin pillantotta meg, már lódult is feléje, Handa Bandi azonban észrevette Kökörcsin mozdulatát, elévágott, letörte a gombát, és azt állította, hogy ő látta meg előbb. Ekkor már negyedszer vagy ötödször történt ez meg. Fejcsóválva mondtam tehát Handa Bandinak. Furcsa, hogy mindig csak veled történik ilyesmi. Handa Bandi azonban mestere volt a szájaskodásnak. Á, az a furcsa, hogy mindig te támadsz rám elsőnek. Így kiáltottam vissza, mert én utálom legjobban a csalást. De ekkor már éreztem, hogy helytelenül viselkedem. Nyelvelek, karattyolok. Ekkor azonban már nem bírtam abba hagyni. Szégyenkeztem oda miatta, de jól is esett oda mondogatnom Handa Bandinak. Csak akkor vettem észre, hogy Földik Szakál bácsi is kijött a rétre, és hallgatja a szájaskodásunkat, amikor meg is szólalt. Kinek van zsebtükre? Volt köztünk egy kis törpe, akit nemrég neveztünk el Kacor királynak, mert gyakran fésülködött. Az ő tükrét tartotta az arcom elé Földik Szakál bácsi, és így szólt. Ölsd ki a nyelved, és nézd meg! Egyebet nem is kellett mondania. Ennyiből is megértettem, hogy a nyelvem ugyanúgy basáskodik rajtam, mint a habcsók, meg a labda. A hadjárat, amelyet a három basáskodó ellen indítottam, eltartott egész télen át, és sok-sok csatavesztés nehezítette utamat a győzelem felé. Sokszor feljajdultam. Jaj, megint a sütemény győzött! Megint a nyelvem diadalmaskodott. A téli álmát alvó labda helyett pedig a szánkó és a hógolyó győzött le időnként. De egyetlen pillanatra sem mondtam le arról, hogy a legvégén úgyis én leszek a győztes. Már érezni lehetett a levegőben, hogy újra közeledik a tavasz, amikor egy délben iskolából jövet, bejött hozzánk valamiért kutykurutty is. A pohárszéken már ott állt a friss sütésű tészta, s minthogy kutykurutty érdeklődve pillantgatott feléje, tányért adtam a kezébe. Tessék, vegyél! Csodálkozott. Azt hitte, hogy csak csenünk a süteményből, de még inkább azon csodálkozott, hogy én nem ettem. Meg is kérdezte, hogy miért nem eszem, s a válaszom után úgy bámult rám, hogy a szája is tátva maradt. Pedig józan feleletet adtam. Mert rontja az étvágyamat, és ha ebéd előtennék belőle, az csenés lenne. Úgy nézett rám, mintha bolond lennék. Mégis ennek a napnak a délutánján történt meg először, hogy arra felé mentünk sétálni, amerre én indultam. Megállt ugyan egy pillanatra, s már vártam, hogy azt mondja, nem arra megyünk, hanem emerre. Ehelyett így szólt kutykurutty. Jól van, mehetünk arra is. Nem sokára valóban tavaszba öltözött a börzsöny. Egyik nap, tüstént ebéd után bekiáltott értem kutykurutty. Gyere labdázni! Még nem mehetek, megcsinálom előbb a leckéimet. Ezen a délután már azt a bodzágat törhettem le kicifrázandó pálcának, amelyet én választottam. Nem szólt rám kutykurutty, hogy ne azt, hanem emezt. Nap-nap után egyre kevésbé és kevésbé utasítgatott. Nem sokára már csak a cukorvásárlásakor rendelkezett. Minden második, harmadik napon vásároltunk ugyanis a faluban egy-egy árpa cukrot. Kutykurutty rózsaszínűt vett, én kávészínűt szerettem volna, de mindig rám szólt, rózsaszínűt vegyél, úgyis csak délután eszed meg, akkor pedig teljes kávét is iszol. Minek legyen a cukrod is kávéízű? Jól van, rózsaszínűt vettem, hogy ne prézsmitáljon. Egy délben ismét a vegyes kereskedés felé tartottunk, és kutykurutty már jelentette is ki. Veszünk egy-egy rúd rózsaszínűt. Ekkor azonban utolértünk néhány hazafelé tartó kis törpét, köztük Handa Bandit is. Handa Bandi azzal szórakozott, hogy újból és újból lelökte Kacor király hegyes süvegét, és felborzolta a haját. Kacor király már majdnem sírt. Több volt ez már, mint tréfálkozás. Sokkal inkább gyötrés volt. Odaléptem Handa Bandihoz. Hagyd abba! Elvigyorodott, és újra lelökte Kacor király süvegét. Hagyd abba, vagy megbánod? Erős kis törpe volt Handa Bandi, nevetett hát rajtam. No, lássuk, hogyan bánom meg? Megversz? Elmosolyodtam. Úgy bánod meg, hogy este eszedbe jut, mit tettél, és bánni fogod, hogy rossz voltál. Ez sokkal rosszabb lesz, mintha megvertelek volna. Torkán akadt a szó, de csak egy percre. Kacor király gyötrését abba hagyta, engem azonban bele akart sodorni a régi karattyolásba. Furcsa, hogy mindig te kötsz belém. Az ősszel még ezt feleltem volna. Te kötöttél bele Kacor királyba. Ezzel pedig megkezdődött volna az utálatos, véget nem érő szájaskodás. Most azonban hallgattam. Handa Bandi újból próbálkozott. Már abba is beleszólsz, ha játszunk egy kicsit? Az ősszel már üvöltöttem volna, hogy ez neked játék? Most nem feleltem erre sem. Hallgattam egészen a vegyes kereskedésig. Ott befordultam az ajtón. Kutykurut csodálkozó ábrázattal jött utánam, s a hozzá forduló boltosnak ezt mondta. Két rúd kávészínűt kérünk. Tiltakoztam. Nem, nem, vegyél te csak olyat, amilyet szeretsz. Én kávészínűt, te rózsaszínűt. Kutykurut most még jobban bámult, és hirtelen nagyon hallgatag lett. Szótlanul, gondolkodva lépegetett mellettem az erdei ösvényen törpeháza felé. Mielőtt elváltunk, mintha valami hosszú beszélgetést fejezett volna be, váratlanul ezt mondta. Legyen hát az a kapitány a Robinson szigetének, aki előbb ér oda. De kénytelen voltam megint ellenkezni. Ez majd ott dől el, aszerint, hogy ki bizonyul eszesebbnek. Azt hiszem, a nagy munkában eszünkbe sem fog jutni, hogy melyikünk a kapitány. Így ért véget Kutykurúgy basáskodása, én meg azon törtem a fejem, vajon honnan tudhatta Földik Szakál bácsi, hogyha kiszabadítom magam a habcsók, a labda, meg a nyelven basáskodó uralma alól, akkor Kutykurúgy is abba hagyja a maga basáskodását. Megkérdeztem hát tőle egy alkalommal, honnan tudta? Mosolygott, és ezt válaszolta. Hát azért tudtam, mert Földig ér a szakállam. Akkor azt hittem, tréfálkozik. A szakállában tartaná a bölcsességét. Ma már tudom, ha alaposan megborotválkozott volna, akkor is ugyanaz a bölcs öreg marad, akinek mindig is ismertük a falu nagyapját. Jó éjszakát, gyerekek!
Író Leszkai András, mesélő Arm Katalin, hangmérnök Trási Zsolt, zenei alap Molnár Sándor.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Új esztendőben, új szívekkel énekeljük január 1-én, első napjaiban a kedves szép énekünket, amellyel belevágunk az új évbe, az új polgári évbe. Új esztendőben, új szívekkel, karácsony örömében megerősödve szeretnénk dolgozni tovább azon, amit kiki a maga feladataként megtalált családjában, élethivatásában, munkahelyén, a különböző feladatokban, egyházközségben, amelyet felvállalt, amelyet megtalált. Mi itt a Mária Rádióban is szeretnénk ebben az új esztendőben új lendülettel, ugyanazzal a lelkesedéssel tovább dolgozni, tovább tenni a dolgunkat, tovább hirdetni Isten szavát, Isten üzenetét. És ebben az új esztendőben is, ebben a munkánkban is számítunk a kedves testvérek támogatására, mind imádságban, mind mellénkállásban, mind pedig anyagiakban. Hálásan köszönjük, hogy oly sok év óta a kedves hallgatók támogatásával működhet a rádió, és abban bízunk, azt reméljük, hogy ez a most induló évben is hasonlóképpen lesz. Újra és újra megtapasztalhatjuk szeretetüket, megtapasztalhatjuk támogatásukat. Új esztendőben, új szívekkel, új lendülettel, új lelkesedéssel szeretnénk járni a Krisztusi utat, szeretnénk újra és újra tanúságot tenni hitünkről, Isten iránti szeretetünkről. Áldott új esztendőt kívánva, bizakodva a kedves hallgatók támogatásában, szeretettel imádkozunk mindazokért, akik segítik és támogatják a rádió működését. Fülöpákos rákosfalvai plébános hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!